Na, hajdihó, Kamer Nation, ez itt a 33. podcast.
Jubilálunk,
krisztusi korba léptünk, és hát nem véletlenül sztárvendéget köszönhetünk itt a Kalmárok podcast stúdiójában, mégpedig Danny Blue-t.
Szia, Danny.
Sziasztok.
Hello, hello.
Yeah. Oh, yeah, köszi.
Nem számítottam.
Újabb. Jó van, gyerekek, egy kicsit álljatok. Ide hívtuk a környékbeli munkásokat, hogy őrjöngjenek itt az ablakunk alatt. Szóval, hogy igen, hát talán most léptük meg az eddigi legnagyobb vendégünk. Bár mondjuk az előző vendégeink.
Ez nagyon megtisztelő ezt hallani, bár nem, tehát hogy gondolom azért voltak mások is, akik...
Én Szentire beszélem. Mondjuk nem, akkor a Peti nyert. Bár mondjuk ő
meg nem vagyok vendég.
Igen, ez volt a heba. Na, hát mielőtt elkezdenünk, rátérnénk a lényegre, akkor azért bemutatnám, hogy kik ülnek itt a mikrofonnál. Görzsöny Péter.
Sziasztok.
És Szűcs Attila.
Sziasztok.
Na meg jó magam, Csorba Dániel.
Szia, Dániel. Szia.
Hajdi hó, és akkor most pedig főcím. Főcím!
Mindenki csáncsába csepterítuk már a neppel, de milyen és sokkal jobban vagyunk, ez itt a három kamár. Bemutatkozunk, Görzsöny Péter, Szűcs Attila és Csorba Dániel. Ez itt a kamárok, kamárok, ez itt a kamárok, kamárok, ez itt a kamár, kamár.
Most, hogy visszatértünk a főcím után, hát szerintem azért lehet tudni, hogy eléggé készültünk, már csak azért is, mert Peti
is. Igen, de mutassuk be a Danit, ugye?
Hát akinek,
ez lemaradt.
Akinek be kell mutatni azután, hogy igen. Van egy ilyen kis könyvecskénk.
30 napos brand
igen.
Kihívás.
Danny Blue mentalista, ami most néztem egyébként, készültünk. Tehát egyrészt én végignéztem a honlapodat, a YouTube csatornádon elég sok videót néztem, illetve megnéztem a Szabó Péterrel az interjúdat, néztem pár TV2-s felvételt, úgyhogy teljesen ki vagyok kupálva, és a többiek is elvégezték a leszkét, sőt, Tati még le is cseszett minket este, hogy miért nem készültek fel?
Én meg este 10-kor
mondtam, nekem nem kell, én már voltam a folyamon.
Igen, ő készült egy teljes alakos hátas tetkóban, úgyhogy ilyenekkel vagyunk. Na, hát szerintem talán az első kérdés, ezt mindenki megszokta, hogy a mentalista mitől, vagy tehát itt mind... Kezdem egy kicsit előről. Péter, amikor igen. Elment az előadásodra, ott az volt a kezdeti kíváncsiság, hogy mentalista trükköket fog tanulni, amivel aztán milliókat...
Most elővi a poént, látom.
Milliókat fog keresni.
De tényleg ezt gondoltad?
Amúgy igen. Én arra számítottam, hogy bizonyos szinten ilyen pszichológiai apró kis trükköket, csavarokat tanulunk, ami a sales-ben az emberi viselkedésre lehet alakítani, mint például ugye most a Vágó Istvánnal van egy nagyon jó videód, amin gyakorlatilag tudat alatt, ha jól gondolom, manipulálod az egyént, az Istvánt, hogy mire gondoljon ő, és ezt...
Hogy némi pénzért valamire.
Hát azt a videót igen, azt nagyon sokan megnézték, és nyilván az volt az abszolút az üzenete, hogy ugye figyeljünk oda arra, azokra a körülményekre, amik minket befolyásolhatnak. Aztán persze valaki, ugye ezt fel és akarja használni, hogy hogyan befolyásolok én másokat.
Hát igen, az értékesítésben nálunk ez egy lényeges pont lenne, és ez is valahol az oka annak, hogy itt vagy, hogy tudsz-e majd olyan tippeket adni, amikkel esetleg a CSS-eket lehet segíteni abban, hogy jobban megismerjék az ügyfeleiket, segít-e valami olyan testbeszéd, vagy ilyesmi, ami szerinted számít ezekben a kérdésekben. Ugye, ez egy nagyon fontos.
Jó, ezért vagyok itt, rendben.
Illetve ugye ez a könyved, amit kaptunk akkor a tanfolyamon, ugye ott amiről szó volt, és az is egy érdekes téma, a self-brandnek a felépítése, hogy ahhoz, hogy valaki ismert legyen az adott területen, ahhoz milyen lépéseket kell akár folyamatosan elvégezni, hogy ez az ismertség megtört. Ugye emlékszem, még te példának hoztad fel, amikor te mentalista lettél. Kicsit könnyebb helyzetből indultam, mert Magyarországon akkor indult ez akkor volt pár mentalista, jól tudom, meg ez a Zuli Gellernek a műsora, jól emlékszem, és talán te voltál a leghíresebb akkor is, úgyhogy
Hát nézd, nyilván előtte nem létezett maga a szó se, hogy mentalista, igen. Úgyhogy lehet nézni, hogy könnyebb helyzetből indultam, mert kevesen voltak a piacon, senki, és nem is volt ismert, hogy ez a dolog létezik. Aztán természetesen ugye ez mindig előny is, hátrány is lehet, hogy ugye nyilván hátrány is, hogy még nem ismerik a piacot, és neked kell konkrétan azt a nevet, igen, megalapozni, és ugye egy abszolút piacnyitásnál ez mennyire félre mehet, tehát, hogy hát emlékszem az első tévém interjúm, a Pap Geri, a Pimasz úr azt kérdezte, hogy de ez a Danny Blue, ez ilyen pornós név, nem? De ez ott a legelső tévés kérdés, kedves, mondom, jó, innentől fogva.
És ez beleégett a tudatba mindenkinek.
Hát igen, tehát érted, fel akarod építeni az elegáns mentalista izért, és akkor jó, az első kérdésnél.
Arról egyébként lehet beszélni, hogy a Danny Blue mivel jött?
Hát lehet, nyilván te tudod már a nevemet.
Igen, abból jött.
Igen. De egyébként volt egy tréner barátom, és vele ültünk egy hajón, és épp, hát egy kicsit a céljaimról beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy hát nyilván szeretném, hogyha ebből tudnék élni, mert hát ezt nagyon szeretem csinálni, én szeretek előadni, és akkor mondta, hogy jó, de hát kell neked egy ilyen színpadi név, valami olyan, ami így nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is megfog, és akkor azt mondta, hogy igen, a neved alapján, hát igen, Danny, legyen, ugye Danny, a Blue is ugye az a nevemből jön, és akkor Daniel Blue, de még nem elég, azt mondja, legyen a neved Broadway Danny Blue.
Ez jó.
Mondom, az egy kicsit sok, tehát, hogy...
Kicsit lényegre törő, igen.
Igen, úgyhogy maradt a Danny Blue ebből. Nem,
hogy egy darabig Broadway-ként mentél.
Michelle Wilde után szabadon.
Na ugye? Igen, tehát, hogy az még inkább ebben az irányban.
Tegnap a Michelle Wilde-nak a parkolóhelyére álltam be. Az na, a Tesco, a Budaörsi Tesco-nál.
Mi rá van írva a neve?
Igen, van hát, parkoló neve.
Ne, ő vált, nem beszállt az autóba, aki jött, én meg a két gyerekkel.
Azt hittem, hogy van a Tesco-nál neki ilyen Michelle Wilde.
Én is azt hittem, hogy saját felfestése van. Úgy, mint az Ocean-nál, azért tudod, a teknős hely, meg a...
És hogy érezted magad?
Michelle Wilde hely.
Hihetetlen.
Hogy ugyanoda beállt el, honnan ő ki.
Hihetetlen élmény volt. Éppen egy ügyvéddel beszéltem, és vele is megosztottam ezt az élményt. Itt amellett azért nem mennék el, ami Peti elvárásai voltak annó az előadásoddal, és bevallom, én mindenre... De nem, hanem én vettem is az Amazonon egyébként mentalista könyveket.
Tényleg?
Igen, annó, mert mondom...
Erre nem számít.
Hát így mindenféle... Tehát, és mennyi... Igazából az lenne a kérdés, hogy a mentalizmus, vagy mentalistának lenni, az mennyire... Abba a könyvben igazából nagyon... Tehát, nem volt semmi, szintén nem volt semmilyen elmetrükk, de hogy vajon van is e mögött bármilyen nemű elmetrükk, vagy az egész az, tehát pszichológia van mögötte, vagy inkább csak egyszerűbb
a kettőnek bármilyen kombója.
Aha, hát nézd, a pszichológia nincs mögötte, az biztos. a másik sem igazán. Én azt gondolom, hogy tehát a mentalistáknak az 1800-as évek óta elég komoly szakirodalma képződött. Szerintem nem ilyet vettél.
Hát nem.
Mert a zárt körökben hozzáférhető.
Nem, ez Amazonon 5 csillagot elért, abból vettem 2-3-at, és mindegyikben gyakorlatilag arról beszéltek, hogy hogyan hazudj, és aztán mondd el azt róla, hogy ez valahogy máshogy történt.
Hát az nem igazán.
Most ez nyilván ez egy ilyen...
Hát nem tudom, kíváncsi.
Most ez lerövidítve volt.
Kíváncsi lennek, hogy mi a címe ezeknek a könyveknek. Na mindegy, ne is reklámozzuk ezeket, mert szerintem ez nem az irány. Tehát, hogy nekünk elég komoly szakirodalomunk van ebben a témában. És ugye az egész egyébként arról szól, hogy ugye nyilván az emberek előtt jár egy lépéssel, tehát az emberek feje előtt jár egy lépéssel, hogy ezt most hogy teszed meg, és mennyire vannak, úgymond mennyire ismered az embereket, tehát hogy megmondom őszintén, vannak olyan könyvek, ezt elmondhatom.
Bármit.
Csak magunk között vagyunk is, akkor megfogadjátok, hogy nem mondjátok el senki.
Kisdobos.
Jó, mondjuk elmondom.
Nem is volt a kisdobos.
Elmondom mondjuk, de akkor utána meg kell, hogy jöjjelek titeket. Na, de hogy olyan könyveink is vannak, amikben ténylegesen olyan kutatások vannak, hogy a személyek mondjuk milyen dolgokra gondolnának bizonyos kérdésekre. Uh-huh. Hogyha bizonyos kérdéseknél, a kérdésnél hány másodpercet hagyott gondolkozni, akkor viszont lehet, hogy másra fog gondolni. Aha. Tehát, hogy ilyen jellegű kutatásaink is vannak.
Inkább Amerikában kutatták le.
Igen, de ez eléggé, hogy mondjam...
Tehát ez mindenhol.
Igen, igen, ez eléggé beválik. Működik, igen. Én nem nagyon láttam még olyan helyet, ahol ne nagyon működne. Persze én is végeztem azért saját kutatásokat, jegyzetelek én is azért egy-egy show után azért...
De ez működik a mindennapi életben is különben?
Hát figyelj, attól függ, hogy mire akarod használni. Persze, tehát én azt gondolom, hogy elég sok olyan technikát használunk, ami abszolút működik. És egyébként visszatérve az előadásra, amint voltál, én azt gondolom, hogy a brand építés, hogyha neked van egy branded, és az fel van építve, az egy nagyon nagy befolyásoló erő. Tehát, hogy konkrétan biztos vagyok benne, hogy ennek a PR-nak, vagy az ismertségnek mindenki megtapasztalta már ilyen mikrokörnyezetben történő dolgát. Amikor ismernek a kisboltban, amikor nem, tehát amikor ott a helyi néni a pékségnél tudja,
máshogy
hogy ki
állnak hozzá egyetlen.
Igen, és figyelj, tehát hogy bemész, és rögtön még akkor is, hogyha nem te vagy soron, és csak egy kenyeret veszel, tessék 300 forint, kifizeted, és soron kívül kiszolgálnak. Ezek olyan, hogy mondjam, ezzel befolyásolod igazából a környezetedet, és ezzel teljesen más, hogy mondjam, helyzetet tudsz magadnak teremteni. Ugyanígy gondolom azt, hogy ha valaki sikeresen felépíti a brandjét az ügyfelei körében, akkor az ügyfelek úgymond hát minden szavát isszák, vagy hogy tisztelettel viszonyulnak iránta, és épp hogy nem mernek vitatkozni az áron, érted?
Tehát ez a szakmai kép felépítésében rejlik, vagy... Vagy miben? Miben gondolod?
Ez nyilván egy image felépítésében, amit felépítesz magadról image, és hogy olyan imidzsed legyen, ami a közönséged számára egy ilyen elfogadható, szerethető.
Szimpatikus.
Igen, de nem feltétlenül kell mindenben szimpatikus legyen. Néha lehet, hogy egy dologban határozott kell, hogy legyen, érted? Én is azt tapasztalom néha, hogy az emberek fele fél tőlem. Tehát mondjuk...
Nem ér, kiderül valami szennyes titkuk. Petit
úgy kellett vagyok. Fölhozni, de...
Olyan. De minden poént elősz.
Nem, hát van az, hogy megmondom, szintén volt az, hogy egy ilyen hölgytársaságba bekerültem, ott beszélgettünk, és akkor négy hölgy, és
nyilván
akkor...
Nyilván véletlen történt, igen.
Hát, nem láttam előre. És akkor azt mondom, hogy hát mondtam, hogy mentalista vagyok, és akkor hogy gondolatolvasó, stb. A négyből kettő, tehát 50%, hát én biztos nem lennék a barátnőd. Mondom, szó se volt erről, 5 perce ismerjük egymást. Tehát 50% ez egy picit tart tőlem.
De ott volt a másik 50%.
Gyanús. Na jó, hát...
Meg egy estére a barátnőid voltak akkor.
Jó, akkor ti álljatok fel, hogy ti maradtok.
Ez egy jó szűrés.
Önszelekció, így van.
Ez egy remek szűrés, így van.
De alapvetően tényleg az a helyzet, hogy valamennyire tartanak, és ez nem feltétlen gondolom bajnak. Ez nyilván az image-el jár.
Meg a tiszteletet is valamennyire erősíti szerintem.
Biztos, biztos.
Ez igazából nekem ez visszaköszönőben van Cialdininek a Hatás című könyvében, ahol a 6 befolyásolási tényező közül az egyik az pont erről szól, hogy a tisztelettel tudod befolyásolni. Tehát van egy kialakult kép rólad, amiben viszonylag kétségek nélkül hisz.
Sőt, itthon, hogyha jól gondolom, minden olyan, hogyha valaki mindenbe, mint egy sales, meg akar felelni, és a kedvébe akar járni a partnernak, mondjuk nálunk a lakástulajdonosoknak, az visszaes, nem? Annak van egy ilyen negatív
igen, szájsz, szinte lemegy hogy... kutyába.
Igen, nem, nem, semmiképpen nem jó megoldás.
Ez egy jó szó, hogy lemegy kutyába most. Ez a lényege, igen.
Én egy profi értékesítőnél azt gondolnám, hogy ő abszolút megtartja a saját integritását, abszolút ő tudja, hogy miről van szó, nem kell úgymond utánam koslatnia, hanem ő profi elő tudja adni ezt az egész történetet.
Na ezért van az egyébként, ami szakmánkra visszatér. Egy az, hogy kizárólagos, kettő, meg ugye a jutalék mértéken állunk, hogy pontosan. Most lemész 1%-ért eladod magad, meg mindenki ütömén, akkor a saját magadat, meg a saját szakmádat
meg,
sem
nem
nézed semmiben.
A komon, csak én meg.
Ilyen
jó, persze, csak a megbízást, igen.
Tehát ezért kell a saját magunkkal kiállni, mert akkor mi elismerjük saját magunkat is, meg a szakmánkat is, és ez teljesen jogos és jó dolog.
Abszolút. És egyébként megmondom őszintén, hogy itt sajnos jelenleg a rendezvénypiac, ami ugye teljesen felborult az elmúlt, most már másfél évben, ugye rendezvényt nem lehetett tartani az első pillanattól, és még most se lehet tökéletesen teljes mértékben tartani, ugye nyílt mindenki számára. Tehát, hogy és itt egy picit megfordultak a dolgok, képzeld el, hogy jött olyan megkeresés, hogy hát azt mondta a cég, egy nagy multicégről van szó, hát hogy csak fele büdzsénk van. És mondta ezt a rendezvényszervező nekem, hogy hát, hogy kérte, hogy esetleg el tudnék jönni, és akkor mondtam, hogy figyú, ne hagyd magad. Tehát pont ez az, hogy te most egy multi, egyébként nem tartom etikusnak, hogy pont a helyzetet kihasználva, úgymond lenyomja az árakat, hanem pont most kell azt mondani a rendezvényszervezőnek, figyelj, ennek a munkának ennyi az értéke, ezt ennyiért csinálom. Nem megyek le azért, mert esetleg megváltozott a piaci helyzet, és jobb alkupozícióban gondolod magad, hiszen erősnek kell gondolni azt az alkupozíciót.
Bízni magadban.
Igen, ami azáltal van, hogy te értesz ahhoz a dologhoz.
Na most más ezt, más amit most mondta az elmúlt egy másfél percben, ezt nagyon sok ingatlan közvetítőnek itt, mint egy ilyen folyamatos visszajátszó mantra. Kis magnó, vagy mantra így folyamatosan lejátszanám nekik, hogy igazából az elmúlt másfél percben nagyon fontos dolgot mondta, ami nálunk jellemző, sajnos.
Megértem, és remélem, hogy egyébként nagyon sok ingatlanos volt a képzéseimen, és én is hallottam írtó jó érdekes
sztorikon,
meg furcsa a történeteket
neked
is.
Van neked amúgy van saját tapasztalatod? Van egyébként ingatlan közvetítőkkel kapcsolatban, csak zárójelesen?
Hát ilyen átételesen.
Vagy kiváljuk, majd ne aggódj.
Átételesen van, de azt gondolom, hogy ez azt gondolom, hogy emberfüggő is néha. Ettől függetlenül nyilván azt gondolom, hogy az ingatlan szakma nagyon sokan vannak benne, ezért az, hogy ti úgymond segítetek ennek a szakmának a saját tartását megőrizni, meg építeni, ez szerintem nagyon hasznos, mert hogy minél hígabb egy szakma, annál több furcsa imidzsépítés, vagy érted? Tehát az imidzsetek az elromolhat, mert van három hülye.
Milyen PC módon fogalmazod?
Én nekem a tartásról most egy új szókapcsolat jutott eszembe, a tejbe gríz gerinc, amit eddig még nem hallottam, és erről ez jutott eszembe.
Szóval elmúlt két percben ezért nem szólalt meg, mert ezt fogalmaztam.
Nem, én nem próbáltam nem elfelejteni, hogy szubliminális üzenetek, mert hogy ez lenne a másik kérdésem, hogy itt akkor, tehát magyarán ezek olyan kapcsolókat, hát gyakorlatilag kognitív torzításokat használtok ki, amik így ti lekutattok, és látjátok, hogy ezekre. Például volt egy nagyon régen, még gimiben csináltuk, hogy kellett azt hiszem három vagy négy dolgot egy színre gondolni, egy szerszámra, egy nem tudom, egy női névre, és akkor mondta, hogy
virágra gondol,
vagy virágra, igen, akkor hát valószínűleg te igen, ezt jobban tudod, és mindenki, és mondja egy szerszámot, és mindenki akar, vagy hogy mire gondolt, nem mindegy, és akkor mindenki
a kalapácsra gondol.
Igen, mindenki a piros kalapácsra gondolt, aha. És akkor gondolom ugyanezeket a triggereket húzkodjátok. És a kérdés meg, a másik pedig az, hogy itt a te előadásaidban, vagy YouTube videóidban rendszerint visszatér az, hogy te szubliminális üzeneteket, nem tudom, hogy ez belefér abba a történetbe, mintha szubliminális üzeneteket küldenél, hogy a hallgatók is tudják, hogy mi az, ezt 57 környékén egy mozifilmes találta ki, hogy miközben játszották a mozifilmeket, egy képkocka erejéig bevágtak egy Coca-Colát, meg egy popcornt, és 60, hát az is volt, de akkor ez 57-ben ez még csak ez volt, és akkor 60%-kal több bütcsi fogyott. Erre nem volt aztán semmilyen kutatás rá, hogy ez valójában működik, de viszont nálad meg nagyon sokszor azt látom, mint hogyha erre lenne appellálva, hogy ezek működnének. Például volt egy ilyen, hogy te vakuval küldtél feléjük három vagy négy képet, és akkor mindenki ugyanazt rajzolta le, amit te vakuval kitoltál, hogy ez az, vagy nem az.
Nem
vagy
fogja elmondani, hogy ez. Ja.
Vagy hogy mennyibe kerül egy ilyen statiszta.
De ott van ilyen szempontból a Vágó Istvános az jó, mert ugye ott nagyjából felfedi azokat a dolgokat, amivel a vágót csinálom. Rávezette, igen, hogy hogy megy el a lemúr mellett.
Szerintem a simán működik. Szerintem az simán van pszichológia.
És ha mással alapja. Nem, mint a Vágó Istvánnal azt megcsinálni, aki aztán tényleg ilyen szempontból egy földhöz ragadt ember, és ő lepődött
meg a legjobban. Ez már egy tudatos választás volt.
Most azt csináljuk, amit Peti szokott, hogy megválaszoljuk a kérdést.
Nyugodtan én figyelek. Tehát nézd, nyilván azért, igen, tehát tudatos volt az a választás, hogy a Vágó Istvánt kellett erre kihívni. Egyébként nagyon-nagyon sok nagy erőfeszítést teszek arra, hogy minél több, tehát hogyha végignézed a videóimat, hogy milyen mennyiségű emberrel csináltam én kísérleteket,
igen,
pontosan azért csinálom ezt, és pontosan mindig arra hajtok, hogy, és a szerkesztőmnek, meg az egész stábnak mondom, hogy egy szót sem mondjunk neki, hogy a lehető legjobb legazonnalibb, legőszintébb reakciókat hozzuk ki az emberekből, azzal is jelezve, vagy mutatva ugye a tévénézőnek, aki nincs ott, hogy ez nem egy megbeszélt dolog, hanem abszolút ott, ott kapom el, ott a...
És az átjön, az átjön a tévén is, hogyha...
Igen, én is ezt gondolom, ennek örülök. Nyilván van olyan, aki, tehát volt olyan felvétel, amikor valaki meghívtunk tényleg, általában megmondom szintén minden mutatványhoz több embert hívunk, mert hogyha valakinek a reakciója, egész egyszerűen nincs reakciója, az meg nem tévéképes.
Biztosítva
hát volt egy ilyen sztori, hogy meg azt mondtam, hogy találjon ki egy időpontot, állítsa be a stopperén, bármilyen időpont lehet, és közben beszélgessünk. Elkezdtünk beszélgetni, és valami 3 perc, 47 másodpercre állította be a stopperét. Rajtunk nem volt óra, direkt letettük az órákat. Mondtam, hogy nézzen körül, nincs sehol óra. És akkor beszélgettünk, és egyszer csak visszaszámoltam, hogy 3, 2, 1, és megszólalt az ő telefonja, amin beállította ezt az időzítőt. Tehát, hogy nem csak, hogy a beszélgetésben az időt tudtam mérni, hanem még azt is tudtam, hogy ez pontosan mire gondolt.
Igen,
és akkor utána azt mondja a csávó, remek.
És utána láttad így a megtekintés számot. 1.
Nem. Te magad anyukán, igen.
Hát, és akkor utána...
Remek.
Hogy volt? Igen, utána a szerkesztő még egy interjúba is próbált kihozni valami reakciót a fickóból, hogy na hát, hogy gondol, hogy érezte magát, mit gondolt az egészről, hát tényleg egy lehetetlen dologot történt itt. Hát, mondtam is, hogy remek.
Ez olyan, mint az 5. elemben a Bruce Willis-t, amikor meginterjúolják, tudod, a Tucker, hogy tetszett a... Jó volt. Kicsit bővebben, nagyon jó volt.
Jó, hát ez talán, mintha pont a Bárdosival, talán ő volt nálad, aki konkrétan kiment az ablakhoz és kereste, hogy a faszba
csináltad. Na igen, tehát, hogy a Bárdosi bekerült, a másik szereplő nem került be. Tehát
Ezt pont láttam ezt, és majd ezt műsoron kívül elmagyarázhat. Tehát, hogy ezt csinálod, erre amúgy nagyon
valószínűleg elfogja. De pont ezen gondolkozom, hogyha, mert Amerikában szoktam látni ilyen, vagy nem Amerikában, tehát a YouTube-on szoktam látni amerikai ízéket, és ott mindenki, tudod, itt Magyarországon, Amerikában mindenki, tudod, kirohannak a képernyőből, ordítanak, megtépik magukat, hogy ilyen nincsen, vagy ott.
Hát meg amikor ilyen egész nézőtereket befolyásolnak, hogy akkor annál az egy embernél történjen valahogy máshogy. Van egy csomó ilyen, én ezeket régen nagyon szerettem, meg sokat néztem.
De nem válaszoltál rá, hogy akkor ezek a szubliminális üzenetek szerinted vannak, vagy nincsenek, vagy ezeket használjátok, vagy ez használod?
Nézd, alapvetően azt gondolom, hogy bizonyos gondolatok, vagy bizonyos képek triggerelnek valamit a személyben, az emberben. Én azt gondolom, hogy ha valakinek a szemébe nézel, akkor azt fogja, tehát folyamatosan szemébe nézel egy ilyen nyugodt módon, akkor azt fogja gondolni, hogy te őszinte vagy. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen, és megmondom őszintén, csináltam is egy női férfi felmérés, a nők azt gondolják, hogy abszolút, tehát hogy abban az emberben bízhatnak meg, aki a szemébe néz. Uh-huh. És innentől fogva ez egy abszolút félrevezethető közönség, vagy tehát, hogy de nyilván hogy mondjam, ebben próbálok nem visszaélni, hiszen én csak szórakoztatásra használom ezt az egészet, tehát, hogy ezt mindig igyekszem hozzátenni, hogy ugyan tudok dolgokat ezekről, de nem azért használom, hogy úgymond negatív irányba manipuláljak embereket. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog. És hogyha ezeket a triggereket összekötöd, akkor bizonyos emóciókat létre tudsz hozni emberekben. Én azt gondolom, hogy szerintem ezzel nem mondok azért új dolgot. Nem. Ez egy működő dolog, de a kóláshoz visszatérve,
igen,
azt kell, hogy mondjam, hogy maga a kólás kísérlet az egy városi legenda.
Ja, igen, azt aztán olvastam én is, hogy ez meg se történt.
Hogy meg se történt. Igen. Tehát, hogy érdekes. Nagyon, nagyon érdekes ebben a szempontból. Nyilván én abszolút minden egyes videómban, amikor ilyeneket használok, tehát amikor szeretném azt megmutatni, hogy valakinek a fejébe bele lehet tenni valamit, akkor is az üzenet a lényeg. Az üzenet a lényeg, hogy tényleg bele tudnak a fejünkbe szerintem valamit tenni, hogyha nem vagyunk elég tudatosak, és nem tudunk erre elegendő módon, vagy megfelelően figyelni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem rossz dolog valakinek a fejébe valamit betenni, hogyha ezt egy jó cél érdekében teszed. Tehát, hogyha nem tudom,
Szétválasza az apjának a cégét, aki hallgatok.
Nem, a Laci,
ez eredet.
Milyen Laci? Bogár Laci igen, volt itt, ő egy elég jó értékesítési tréner, sőt, hát doktor, a Corvinuson tanít, és ő mondta, hogy az értékesítésnek, hogy van a befolyásolás része, és hogy is fogalmaz, az, ami az etikus része, és van, ami
manipuláció.
Kevés, ami manipuláció. Igen, így mondta pont, hogy ami már manipuláció, hogy az már kevésbé.
Én nekem közben az jutott eszembe, még talán kis kiegészítésnek, ugye említetted az egymás, hogy a szemébe nézel, és akkor ez tényleg az őszintességnek az egyik alapja, de például, hogyha olyan a személy, nem ez az, aki falat húz maga körre, nem egy kicsit nyitott, például az érintések. Hogy beszélgetsz az ügyfél, és csak megérinted a vállát, vagy kézfogásnál.
Mert tényleg te is ilyen érintgető szoktál lenni így a műsorban. Ja. Az is gondolom valami ízé.
Biztos, hogy az érintésnek is van ilyen bizalomnövelő hatása.
Igen, de abszolút ez
nem mindenki
ez cél is. Igen, meg kell találni, hogy az a személy az befogadó lesz erre, és egyébként ezt letesztelheted rögtön egy már rögtön a kézfogással, hogyha azt egy picit hosszabb ideig tartod, mint szokásos.
Akkor ráncsel a kezét.
Igen, akkor már tesztelheted, hogy ő mennyire lesz ettől, vagy hökken ettől meg. Én azt gondolom, hogy ezek mind hasznosak abban a szempontból, hogy úgymond a kapcsolatot létrehozd. És én azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatokat megerősíteni, létrehozni, az egy jó dolog. Nyilván megint csak azt mondom, hogyha és akkor itt a manipuláció és a befolyásolás közötti különbség. Én azt gondolom, hogy ha valami rossz szándék szempontjából használod fel, hogy befolyásolod az embereket, akkor az bizony manipuláció, mert az egy rossz szándék miatt. Tehát, hogyha az óceán szennyezed a termékeddel, és ezért mindenkire rá akarod ezt tukmálni, és ezt elhallgatod, és azt mondod, hogy te mennyire zöld a terméked, de közben a halak ezrei, milliói halnak meg a te terméked miatt, akkor az egy gáz dolog. Az, hogy te azt akarod neki megmutatni, hogy egy egyszerű döntéssel tud egy jó kecót venni, vásárolni, vagy most a piac azon a ponton áll, hogy nem nagyon tudjuk, hogy merre megy tovább, és ezért éppen most érdemes venni, akkor azt gondolom, hogy az egy etikus befolyásolás tud lenni, hogyha abból a szempontból építed a kapcsolatot vele.
Hát csak ugyan itt sem mindegy, hogy mennyire folyunk át, akkor ugye a befolyásolás és a manipulációnak hol van a határa, mert ez egy elég vékony mezsgye. Tehát ha belegondolsz abba, hogy én most rábeszélem ezt az embert arra, hogy vegye meg ezt a 80 milliós ingatlant 85-ért, én előadom neki, hogy ez milyen jó vásár, és ezáltal én keresek több millió forintot, az már akkor manipuláció.
Szerintem nem, hogyha a win-win helyzetet
nem
gond, csak mondjuk drágább, tehát mondjuk értékesebben adsz el neki, mint ahogy te gondolod fejben, hogy az ingatlan ér, de tehát, hogy megmagyarázható, persze, megmagyarázható, csak mondjuk te az eladó érdekeit nézed, a vevő, vagy a saját érdekeit nézed. Úgyhogy ez ilyen szempontból nálunk visszás is
lehet. Értek egyet, hogy keresse rajta, az neki is jó, ő is keres, te is keresse rajta, ez egy win-win helyzet.
Jó, nézd, nyilván most, hogyha most áron fölül, és konkrétan az embert, az nem oké.
Hát ez az.
Tehát, hogyha, de azt gondolom, hogyha megvan egy határvonal, hogy mi az a reális ár egy adott ingatlanért, te neked igazából most pár tízezer forint múlik azon nagyjából, hogy most 5 millióval
de
több,
vagy
nem. Tehát, hogy most a jutalékunkat nem befolyásolja ilyen szempontból.
Igen, persze. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogyha te látod azt, hogy mi a kecó, mit tud, annyiért megpróbálod elpasszolni, szerintem az teljesen rendben van.
Amúgy ezekről a lekutatott ilyen triggerekről, amiről te beszélsz, az szerintem egyértelműen, nekem legalábbis nagyon egybecseng, amiért most Nobel, nem most, hát már régebben kapott Nobel-díjat Kahneman, a lassú és gyors gondolkodás, és ott vagy ezerfajta olyan kísérletet soroltak föl, ami erre gyakorlatilag választ ad. Mert például volt egy olyan, és ezek valami ilyesmit látok én nálad mindig, vagy legalábbis erre gyanakszom. Például volt egy olyan kísérlet, hogy volt egy két kontrollcsoport, és az egyiknek öregedéssel kapcsolatos dolgokra kellett asszociálni a szavakat mondani, a másiknak fiatalra. És azt hitték, hogy ez a kísérlet, majd aztán mondták nekik, hogy menjenek át a másik épületbe, és akkor folytatják. És valójában a kísérlet nem is ez volt, hanem az volt, hogy mennyi idő alatt mennek át a másik épületbe, és akik öregedéssel kapcsolatban, azok lassabban mentek, egyetemistákról beszélünk, akik meg fiatalsággal kapcsolatban, azok a gyorsabban. Tehát, hogy ezek a triggerek, ezek, amit egyébként a Bogár Laci is beszélt, hogy kognitív torzítások, ezek megvannak, mert az agyad az egyszerűen próbál szőlőcukrot megmenteni magának, és minél kevesebbet gondolkodnia, és ezért ezeket a húrokat így össze van kötözve, amire ti mentalisták, akkor ezek szerint tök jól rá tudtok érezni.
Hát azt gondolom, hogy abszolút erről is szól a mi tanulmányaink, a mi előadó művészetünk is, és abban a szempontból én nagyon szerettem ezt az előadó művészetet, hogy ez egy okos előadó művészet.
Igen.
Tehát, hogy egy picit az emberek előtt járunk egy pár lépéssel, és ezáltal teremtünk egy olyan megmagyarázhatatlan helyzetet, amin utána gondolkozik, de már ez a gondolkozás is azt gondolom, hogy egy csomó embert előrébb visz, egy lépéssel följebb.
Egy hónapja nem gondolkodott előtte semmin, és akkor most legalább egy picit megmozgatja magát.
Meg szerintem ezt alapvetően ezt egy jó emberismeret nélkül nem is lehetne csinálni, én azt gondolom.
Hát igen, tehát az még ez egy másik.
Azt, hogy most van benne trükkrész, hogy milyen technikák vannak, az egy dolog, de alapvetően, hogy mondod az ügyfél kiválasztásánál is, hogy kik azok, akik nyitottak, illetve látni az apró kis megnyilvánulásban azokat a rezgéseket, ezt meg kell tanulni, vagy ez egy képesség kell, hogy ezt az ember lássa.
Abszolút, tehát nekünk is rengeteg anyag van arról vonatkozóan, hogy ki az, akit a színpadra felhívsz. Tehát, hogy onnantól fogva, hogy én már kijövök a színpadra, és csinálok egy pár mutatványt, amit mondjuk mindenki a saját helyén elvégez.
Mondom, aki így ül, azt nem hívott fel.
Vagy azt olyan hogy mutatványhoz, azt... és úgy kell felhívni, hogy az,
hogy ott
hogy ő Dafke kijöjjön. Tehát, na jó,
az van ketté fűrészsel van színpadon.
Igen. Tudj,
aha. Jaj, amúgy... csak ezt az ananászt, ezt még ki szeretném análisan varázsolni, így a száján keresztül.
amúgy zárójeles kérdés. Van nektek ilyen iskola, vagy okái, vagy bármi, hogy mit kell ehhez elvégezni? Okay. Mert tudom, hogy neked voltak tanítványai, tehát te mentorálsz fiatalokat, vagy te sem vagy valami idős, de hogy át nálad fiatalabbakat általánosan.
Hát nézd, egyébként ez ilyen kicsit olyan, mint a Jedik. Tehát, hogy mester és padawan egy másra talál. Valahogy én is így voltam, tehát volt nekem egy pár mesterem, akikkel foglalkoztam, tehát egyszerre csak egy mesterem volt, és akkor megtaláltam, foglalkozott velem, aztán mutatta az utat a következő lépésekhez, és akkor valahogy így ment ezt.
Várjátok, a sziteknek volt csak egy mesterük, nem? Lehetett több mester, a sziteknél egy mester, egy tanítvány.
Lehet, hogy van.
Várjál, az egy mester egy tanítvány,
nem, ő már Yoda.
De Obi-Wannak is csak egy tanítvány.
Az
is
ez igaz. És te magyarról, tehát itt magyar volt a mester, az első, vagy?
Nem magyar volt a mesterem, de itthon élt. Tehát, hogy ebből a szempontból ez egy ilyen szerencsés dolog, mert hogy nyilván azért ez egy elég nemzetközi dolog, és Magyarországon viszonylag új. Ettől függetlenül utána nyilván bekerülsz ebbe a körbe, vagy bekerültem ebbe a körbe a mentalisták közé. Megmondom, szintén ismerem a legjobb kanadai mentalistát, az amerikai ez mentalistát, aki Vegasba csinálja a show-kat, a hollandot, a stb. És egyébként évente van egy találkozónk Las Vegasban minden évben, ahol összegyűlünk, és akkor
ott mi mehet?
Mindenki átbassza másokat.
Nem, semmi, csak egy nagy körben ülünk egymással szembe csöndben.
Ja. És mindenki hallja a másikat.
Mit csináltok? Viccet mesélünk?
Ott egyébként tényleg megy egyfajta egymás képzések is, brainstorming, tehát, hogy most a pandémiás időszak elején volt egy ilyen külön egy ilyen Facebook csoport, mert ugye online létrehoztuk azt, hogy vajon mit tudunk tenni azért, hogy a showinkat megfelelővé tegyük. Tehát, hogy mit tudunk tenni? És online irányba konvertáltuk a showt. Tehát, amit élőben meg tudtunk csinálni, elkezdtük kitalálni azt, hogy hogy tudunk online showkat csinálni.
Tudtátok azt a hatásfokot hozni? Mert sokan ott panaszkodnak, ugye színészek, színházak, stb., hogy próbáltok online felületre kikerülni, színházak is, és hogy nem lehet azt, a közönségnek kell az a közvetlen visszacsatolás, hogy nem tudom, hogy nálatok az mennyire
más típusú előadásmód, ez teljesen
az a jó, hogy a mi előadásunk ugye nagyon interaktív, tehát hogy mindig használjuk a közönséget, mindig valakit a közönségből használunk. És ebből a szempontból ugye a színészek, van egy előadás. Egy énekes, hát arról ne is beszéljünk, mert ugye az otthoni hangrendszered attól függ, hogy milyen, hogy milyen lesz ez a Király Viktor előadás mondjuk. Igen. De nálunk ugye nagyon jó a lehetőség, mert hiszen interaktívan bevonjuk az embereket, és amikor bevonod az embert, és tök jól meg lehet csinálni ezt egyébként a Zoomon, meg a különböző felületeken, bevonod, ő reagál, érted, ott van a kezedben, nem tudom, egy darab kártya, szerintetek ez milyen kártya, próbáljátok kitalálni, bám, kitalálja, és ráadásul ott egy picit még, hogy mondjam, felnagyított a csoda, hiszen ő otthon ül, érted, igen, a világháló másik oldalán, meg én abszolút, egy stúdióba. Úgyhogy itt tényleg van egy jó hatása. Én megmondom szintén, ezzel tudtam túlélni az elmúlt évet. Tényleg.
És bocsánat, mondjad.
Ja, semmi, csak annyit akartam mondani, de hogy most már szeptemberben azért mondtad,
csak mert mondtad, hogy multiknak is ugye szoktál tartani, nem tudom, képzések, kurzus, mi... Kérdésem az, hogy mi az, amit most milyen típusú kurzusokat tartasz cégeknek? Mit kérnek, mi az, ami most keresett?
Nézd, alapvetően egyébként online-nál konvertáltam a kurzusaimat, tehát ezt a 30 napos brand kihívást is megcsináltam online-ra, tehát hogy online elérhető. Van egy mentalista képzésem is online, tehát hogy az is elérhető, illetve van egy ilyen tárgyalás technikai képzésem online, az is online, hogy hatékony meggyőzés, ez a
na, dolog. Na, azon még nem voltam, de az érdekesnek tűnik.
Igen, tehát az is online elérhető feladatokkal, és bizonyos, hogyha arra azt választod, akkor ugye én ellenőrzöm ezeket a feladatokat, illetve akkor egy ilyen közvetlen...
Ez egy letölthető anyag, vagy ez ilyen...
Egy online végezhető. Tehát egy folyamatosan fenn van, online végezhető, én megkapom az e-mail értesítést, hogyha egy feladatot beküldtél.
Azt leellenőrzöd, megnézed, jöhet a következő feladat.
Igen, abszolút. Tehát, és akkor ez egy videós sztori, ott videóban mondom el, és adok ilyen interaktív feladatokat.
Egyszer kellett fölvenni, és akkor utána másban csak ellenőrizgetni.
Hát, nem, mert interaktív, bocsánat.
Hát úgy interaktív, hogyha megcsinálsz a feladatot, akkor utána én azt megnézem, és ellenőrzem, jaj. Abszolút.
És ennek mi lesz a padovamból, hogyha ezt elvégzi nálad, ezt a... Mi a neve?
Bocsánat.
Melyiket? A hatékony meggyőzést?
Igen, igen. Most ezt komolyan kérdezem tényleg.
Petty Blue.
Nem, ez nem a mentalista képzés, ez egy kicsit ilyen tárgyalás technikai képzés.
És mi a része egyébként? Mert a tárgyalás technika azért már hozzáközben. De várjátok,
hogy fejezze be, mert ez engem érdekel.
Hát igazából az egésznek a kérdése, hogy hogyan tudod jobban meggyőzni a személyt. Tehát, hogy abban vannak ilyen apró tippek, hogy a tárgyalást milyen szinten tudod irányítani, milyen szinten kell, hogy irányíts, ahhoz, hogy utána a személy abszolút ezt a bizalmat elérd, ráadásul úgymond egy kicsit az irányításod alatt álljon. Mert valójában a befolyásolás nem más, mint irányítás. A gondolatainak az irányítása. És ahhoz, hogy te a gondolataid irányítsd, először egy kicsit át kell venni az irányítást, a körülmények és a környezet, és a...
Mikor indul a következő tanfolyamat? Kis reklámot
csinálom. Hát ez bármikor online elvégezheted.
Folyamatosan nem azt...
Nem, ez elérhető online.
De belinkeljük a videó alá a linket, jó? Majd azt elkérem tőled, belinkeljük a videó köszi, alá. Persze. Mert nekünk ez ingatlanosoknak egyébként kifejezetten jó lenne. Tehát, hogy nagyon sok ingatlanosnak kötelezném konkrétan.
Ez egyébként személyes tárgyalásokhoz jó. Tehát, hogy most ugye...
Hát minden, persze, mindig személyesen tárgyalunk. Tehát nyilván, nekünk
nektek igen,
tökéletes.
Nektek igen. Csak hogy ugye az elmúlt évben, megmondom őszintén, már jött az igény, hogy online-ra nincs valami. Úgy mondom, tényleg igen, mindenki elkezdett online tárgyalni.
Hát mi személyesen tárgyalunk folyamatosan.
Covid-ba is kint voltunk.
Így van,
hát muszáj, nem tudja megnézni a kecót.
Ez azért fontos nekünk gyakorlatilag, mert a mi szakmám, hogy csak egy kicsit edukáljunk az ingatlan közvetítés terén, a békosegge alól indul manapság a megítélés egy ingatlan közvetítésre.
Tehát érzem, meg sejtem, hallom.
Ott egy jól bevált tárgyalás technika, egy meggyőzés technika, azt gondolom, hogy tud segíteni, tud előre lendíteni.
Én azt gondolom, hogyha most mondhatok egy ilyen benyomást, vagy amit érzékelek, mert érzékelem ezt a történetet, ahogy mondtam, elég sok ingatlanos jött hozzám, és ez nem feltétlenül új keletű probléma, vagy ez a megítélés, hogy rád bízza, nem bízza rád, mit gondol, azt gondolja, hogy ez én is el tudom adni, mi a nagy dolog ebbe. Tehát, hogy tudom, hogy vannak ilyen fajta, úgymond ilyen...
A verziók.
Igen, elképzelések a fejekben. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen benyomás, hogyha én elkezdenék ingatlanozni, akkor valamilyen módon már az első beszélgetésnél ezekbe, bármennyire is egy fájdalmas az én számomra, hogyha ugye ingatlanos vagyok, és rólam lehet ilyen véleménye, vagy hogy az én csoportomról van ilyen véleménye, én egy picit áttörném ezt a falat. Tehát megpróbálnám ezt így törögetni a falat, hogy mi a személynek az elképzelése, hogy tegyük ki egy kicsit az asztalra a kártyákat. És nem neked kell kitenni, hanem a másik személynek, mert ugye tudod, ő rejtve hozza ezeket a gondolatokat, amiket hallott, jaj, félek az ingatlanostól, stb. Tehát, hogy egy kicsit így, és akkor egy ilyen sokkal őszintébb kapcsolat lesz az egész között, és tudsz is rögtön reagálni egy-egy dologra. Nem biztos, hogy kell, de hogyha ez egy kicsit ez a fal meg van törve, és mondom, ez nem könnyű valószínűleg megtörni, hiszen ugye pont ez a fajta, pont ez tesz egy éket a kettőtök kapcsolatába, de hogyha ezt egy picit át tudjátok törni egy-egy kérdéssel, hogy volt már tapasztalata ingatlanossal, nem tudom, hogy szoktatok ilyeneket.
Persze, nyilván ezek vannak, de bizalmi kapcsolatot kell fölépíteni. Igen. Alapvetően meg kell találni azt a vonalat, amivel lehet tudod érni, hogy egy picit a -10-ről legalább nulláig.
Igen, de ahhoz valahogy a törmeléket el kell söpörni.
Igen.
És hogyha a törmeléket nem mutatja meg, akkor felépítettek egy szép házat, egy homokra, aztán...
Egyébként itt nálunk a melónál az egyik szerintem, nem is tudom, ilyen nehezebb pontja az az, hogy tudjuk azt, hogy ki van a túloldalon, és kivel tárgyalunk. És hát ezekre vannak aztán különböző módszerek, meg bekategorizálások, hogy az embereket tudjuk úgy nagyjából hova tenni, akár ez a 16 személyiség teszt, akár az eneagram, ahol 9 részre osztják, valahol 4 részre szokták ezt a görög régi metódust, hogy nálatok van egy ilyen rendszerezés, ahol próbáljátok idézőjelbe beskatujázni az embereket, hogy kivel is állsz, ahogy mondtad, hogy kiválasztatok valakit. Igazából. Igen.
Ennek van szerintem egy hátránya, hogyha ezt így csinálnánk. Most ez egyébként jó kérdés, mert ezen sosem gondolkodtam, és valóban ez nincsen így ilyen módon meg. Megmondom, hogy mi van nálunk meg. De előtte hadd mondjam el, hogy szerintem ennek van egy hátránya, mert onnantól fogva, hogy egy katujába őt beteszed, akkor próbálod ráhúzni a többit, nem tudom.
Tehát, hát a skatúja által.
Igen, próbálod a skatúja által meghatározott eszközöket ráhúzni. Nálunk, ami van, nálunk igazából egy folyamatos tesztelés van. Tehát, hogy egy kérdés erre mit... Tehát egy kérdés erre az emberek 80%-a ezt fogja választani, ő vajon beletartozik ebbe, vagy sem. Nem tartozik bele. Oké, rendben, következő kérdés. Ebbe a izében 75%-a ezt fogja választani.
Nem Géza.
Igen, és nem. És hallod, és abból kialakul azt gondolom, hogy egy egyéni kép az a szeméről. Tehát nem egy olyan...
Előre megkonstruált képbe teszed bele, hanem...
Igen, hanem egy sokkal árnyaltabb fiókot kap az egyén. Lehet, hogy lesz olyan, aki beugrik, hogy ez hasonló volt, igen, de sokkal több tényező alapján fogod tudni behatárolni, és nem leszel megkötve az eszközeid használatában.
Ez egyébként teljesen...
Teljesen tönkrevágta az eddigi vizé.
Bocs, elnézést
kérdés. 15 év szakmai tapasztalatát dobhatjuk a picsát.
Nem, én tényleg... Tehát én... Ebben viszonylag jó voltam, és én azt gondolom, tehát hogyha csak CS-t nézzük, akkor nyilván az ember abba próbálja magát képezni, ahol konverzió romlás van, tehát ahol nem, azt érzi, hogy még lehetne domborítani valamit. Ebben én viszonylag jó voltam, tehát jól tudtam kapcsolódni emberekhez, de ennek dacára mondjuk azért szerettem volna tudatos részét, vagy tudatos szintre emelni, és tudni, hogy azért mégis hogyan működöm én, hogy tudok egyáltalán kapcsolódni. Ezért olvastam el ezeket a könyveket, de hozzáteszem...
A Marvel-ekre mutatsz?
Nem, hát ott például ott a ja, igen. Ezért viszem mindig el hogy hívják ezt a nagy Hulkbuster?
Veronikát
magammal, hogy... Ja, na, szóval, de egyébként én szerintem is az van, hogy vagy én legalábbis a vége az még mindig az lett, hogy aztán azért a saját benyomásaim, a saját megérzéseim, azok működtek elsőben, és odáig eljutottam, amit te mondtál, hogy most már nem akarok senkit se tipizálni, hanem próbálok azzal a sokszínű entitással, aki a túloldalon van, azzal valahogy kapcsolódni, és átadni azt, hogy én tényleg segíteni
szeretném. Ebben a tárgyalás technikában te kitérsz ezekre a, úgymond, kóstolgatásokra, de pozitív értelemben, amikor te tesztelgetésekre, hogy megismerd a másik felet?
Szerintem arra nem kifejezetten, mert hogy nem emberismereti jellegű, hanem inkább a tárgyalás körülményeiről van szó, hogy a tárgyalás felszetapolásáról, hogy hogyan fogod a szemét végigvezetni egy folyamaton, szerintem meg meggyőzni, tehát hogy hogyan fogod a gondolatait átvinni. De egyébként visszatérve egy gondolatra, hogy ennek örülök, hogy te is azt látod, hogy ugye azzal a személlyel kell kommunikálnod, aki ott van veled szembe. És az a személy, aki ott van veled szembe, ő hozzá akkor tudsz a legjobban kommunikálni, ha nem rakod oda se a saját falaidat, hogy vagy skatujádat, igen, te ez vagy, hanem így ráfókuszálsz. És nekem abban a pillanatban, amikor ebbe a fázisba kapcsolok, hogy abszolút ráfókuszálok, akkor én úgy szoktam fogalmazni, hogy mentális csápjaimat ráteszem, akkor egy csomó dologban elkezdem érezni a szemét, és nagyon jó eszközöket ugranak be. És egy csomószor azt látom, hogy értékesítők megtanultak bizonyos eszközöket, és így azt várják, hogy mikor használhatom őket, mert ilyen nagyon-nagyon görcsösen ragaszkodnak ahhoz, hogy neki azt használni kell, mert ő azt azért tanulta meg.
Remeg a kezük a pisztolytáskán.
Hát kb. Igen, igen, igen. És hogy ez ennél sokkal jobb, hogyha tényleg tudunk fókuszálni az emberre, nem feltétlen a technikákra, amit tanultunk, nem feltétlen azokra, hogy most mi is szinkronizáljuk le az ő mozgását, és pontosan ugyanúgy nézzünk, és lássunk, és akkor ígyunk.
Ez a tükör.
Igen, igen.
Állítólag ez is egy nagyon jól működő módszer egyébként.
Neurolingvisztikus programozás. Azt is olvastam.
Igen, csak amikor nagyon erre fókuszálsz, akkor így elmegy a kommunikációról a fókusz. Persze. És akkor, hogy pont akkor fogja meg a poharat, amikor ő, és akkor... tehát ez...
Nem is tudod megcsinálni, hát, hogyha erre figyelsz folyamatosan, nem figyelsz magára az egyénre.
Így van, és a kommunikációra.
Egyértelmű, ez csak párhuzamosan, és csak úgy lehet érzést.
Mint a zen buddhizmus, hogy üljünk ki a tudatod, és akkor legyél nyitott a másikra, ne gondolatok.
De akkor te 10 éve zenbe vagy.
Na, nem baj, Attila. Egy lépcsőházba megyünk le, úgyhogy.
Nem baj, gyorsabban futok.
Ezt igen, csak én nehez, lassan, mert én meg...
Szűk az a lépcsőház, Attila, nehéz futni.
Nem adtunk bögrét, csak zárójelbe jegyzem meg. Én nem tudom, én ülök tőle a legmesszebb, de rendszeres, hogy megült eszembe.
Használd egészséggel.
Megtisztelő.
Hát még köszönjük, hogy
köszönöm szépen.
De még azért van.
Úgy fogalmaznék, hogy limitált példányszámú.
Igen. Biztos vagyok benne.
Ennyi van.
Tök jó, óriási.
Én nekem, hát itt azért nézek, nem bunkó vagyok, és Facebookozok, amit ide írogattam a kérdéseken.
Látom.
Igen, akkor mit akarok?
Amint az előző kérdéseid után most már tök mindegy, mit mondasz.
Igen, nem, én nekem a kettő tetszett, sok minden, de az egyik, én ennyit írtam, gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. És ez a hozzáállás, amit ott a Szabó Péteres interjút végignéztem veled, és ott említetted ezt a gyakorlás, 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 és hogyha nem is tudom, hogy fogalmaztál, hogyha becsap egy meteor, még akkor is végigviszed ezt a sót, mert ugye annyira biztos...
Na, ezt pont így fogalmaztam.
De volt már, amikor figyeltem. Valami közökkentett, ahol nagyon nehéz volt visszakerülni a kerékvágásba egy műsor alatt?
Nézd, voltak azért helyzetek, tehát hogy mindig vannak helyzetek. Megmondom, szerintem volt egy olyan helyzet, mindig a színpad széle, ahol profi a technika, akkor tudod, egy ilyen fehér csíkot látsz a színpad szélen, általában a színházban is. Ez azért van, hogy ne teljesen fekete legyen, és lehessen látni, hogy hova lehet lépni, vagy nem. Na, az a színpad, ami ott meg volt csinálva, nem volt fekete széle, vagy bocsánat, nem volt fehér széle, és elég sötét volt, és ugye szembe jönnek a lámpák. És kihívtam 4 szemét a színpadra, az egyik csáva az ilyen 2 méter magas volt. És egyszer csak eltűnt. És nem... De nem én
sem. Te varázsoltad
el? Zenekari árokból így mászott vissza.
Hát, konkrétan a színpad mellé egyszerűen beesett, hallod? Egyszerűen beesett. Tehát, hogy így azt néztem, hogy na, most mi fog történni, érted? Lefölgött ott
előttem. Kiperelik a jövő hetet is.
Ja, ez 112.
Lepörgött előttem, hogy mi van akkor, hogyha ott annak bármi baja történik annak a személynek. Tehát akkor, hogy megy tovább a show, érted? El tudom ütni egy poén? Nem tudod elütni egy poénnal.
Ezt nem ütöd egy poénnal. Eltöri a karját, nem ütöd le.
Igen, tehát, hogy valami ott elkezd vérezni, ez nem. Aztán szerencsére ott nem lett semmi baj, és akkor visszasegít tettem a fickót ott, mondom, egy ilyen 70 centis színpad mellé oda beesik egy két méteres ember, tehát az úgy látványos volt, az úgy eltűnt. Tehát, úgy,
és igen. Visszajött egy 50-esként.
Ja, utána lementem a színpadról, megmondtam a technikusoknak, hogy többet nem jövök, hogyha nem csinálják meg azt, hogy tehát most azonnal ragaszták le a fehér csíkkal az összes lépcsőt és az összes szélét a színpadnak, mert ez nem...
Ez volt a legcinkebb helyzeted amúgy?
Nézd, nyilván van egy csomószor, hogy a nézőknél van valami, volt olyan, hogy a technikus, aki meg volt bízva avval, hogy a zenémet irányítsa, ő fogta és mondta, hogy neki ebédszünet van, és akkor csak most tud enni, és azt akkor szépen. Kiment. Ezt igazából utólag tudtam meg, csak egy ponton
azt... Ez műsor alatt, hogy úgy gondolja, jó, most...
Csináltam a műsort, és egyszer csak a zene nem volt többé. És akkor így nézek jobbra, balra, azért csinálom tovább a műsort, hát mondom, akkor bele nyugodtam, csináltam tovább az egészet, érted?
De és hogy, elment ebédelni.
Aztán végén megtudtam, hogy neki most volt izé kajaszünete.
Hát másnap nem volt munkája, de ebédje lehet.
Hallod, onnantól fogva...
Nagyon kemény.
Onnantól fogva például én mindig egy asszisztenssel megyek magamhoz, akinek igazából az a feladata, hogy ott tartsa a technikust, és ne engedj. Jó, meg egy picit segít felkészülni, meg a műsora, tudja, hogy a zenék milyen sorrendben vannak. Ezzel
kezdett evett mindenki? Jó, akkor kezdhetjük.
De hogy konkrétan nagyon-nagyon sok olyan tényezőt a tapasztalatból fogva, úgymond, hogy mondjam, mindig az volt a hozzáállásom, nem az, ami a Mariah Carey-nek valamelyik újévi koncerten, hogy hát nem hallom a mikrofont, nem hallom magamat, nem hallom, tudod, volt.
Ja, igen, és akkor nem lépett föl a végén, azt hiszem.
Hát de ott volt elvileg, és akkor jaj, nem hallom, nem hallok semmit, rossz ez az egész. Tehát ugye elkezdett a dal közben, érted? Ja, ment a dal, és ez a, nem tudom, két éve volt szerintem új évkor a New York-i koncert, aha. És akkor így elkezdett reklamálni, hogy jaj,
élőben.
Jó, köszi, utána, hogy nem hallom.
Stb. Utána meg is kapta keményen a kritikákat.
Ez kb. Olyan lenne, mint hogy én azt mondanám, hogy Peti, ne vágj mindig a szavamba. De hát én ilyeneket nem mondom.
Nem is.
És érted, díváskodhat, és igaza van, hogy díváskodik, csak a közönség szempontjából pedig soha nem lesz igaza, mert a közönségnek mindig a show-t kell adni, érted? A közönség arra vár, saját magadban csalódnak, érted? Tehát ebből a szempontból megmondom szintén elég kemény szerződésem szokott lenni arra vonatkozóan, hogy milyen technikai feltételeket kell, hogy biztosítsanak egy fellépésnél. Mert az én segemet visz, érted? Én viszem a segemet a vására. Nem a technikus lesz az, akit előszednek. Mint én volt egy olyan, hogy a mikrofonnál lecsekkolják, hogy van-e még
elem,
igen. És akkor a csávó lecsekkolta, hát ez talán még jó lesz. És mondom, megfordultam, most azonnal kicseréled az elemet a mikrofonba. Tehát, hogy így konkrétan, aha. Érted, neki mindegy.
Mert
igen, tehát, hogy én nekem nem lesz hangom, és engem fog 200 ember nézni, hogy no, nem tudod megoldani, igen, a helyzetet, vagy, tehát, hogy érted, nekem kell ott izé szórakoznom, úgyhogy ebbe elég kemény vagyok, és így a meteor becsapódás.
Hát ez jogos is, meg ugye a nézők szempontjából is jogos, mert ők azért tehát vesznek a jegyárból, vesznek egy szolgáltatást, amire ők kíváncsiak, jelen esetben téged, te szolgáltatsz egy szórakoztatást, oktatást, bármit. Persze. Tehát ilyen szempontból teljesen jogos elvárás, meg hogy meg is kapják a pénzüket.
Egy romboló hatása is van.
Igen, abszolút. Van, úgy, ilyen hiba, úgyhogy ebben nagyon kegyetlenül kemény vagyok, de hát azt mondom, hogy mindenki legyen a saját szakmájában olyan kemény, hogyha egy meteor is becsapódik, még akkor is lenyomja a sót, és rám is.
Ezt a dumát használni kéne, esküszöm, hogy a meteor becsapódik, akkor is eladom.
Igen. Ez így van, de neked ez, érted, ez a feladat.
Ja, tetszik a duma, lenyújjuk, ez remélem nincs el. Holnaptól én mondtam. Holnaptól óriás plakátom.
Nyomjátok.
Egyébként nekem az volt, ez is tetszett, hogy ennyire céltudatos vagy, de az is, hogy nekem sokszor még a szakmám elején, amikor így milliárdosokkal találkoztam.
Mikor még milliárdos voltam, azt hittem.
Igen, nem, akkor mindig elbeszélgettem mélyebben velük, hogy ki hogyan csinálta, meg kérdezgettem, hogy ők hogyan jutottak.
Csak azt ne kérdezt az első százmény.
És nagyon sokszor az jött vissza, hogy a tehetség, nyilván az is fontos, de hogy az egy ilyen 20% és a 80% az a beletett erő.
Meló.
És amiről te is beszéltél ott az interjúban, hogy gyakorolni. Tehát, hogy neked amikor van egy kis szabadidő, akkor ezzel foglalkozol, és ebbe teszed bele az energiáidat, és ez tetszett nekem nagyon.
Nézd, azt gondolom, hogy bármilyen sportoló, bármilyen előadó művész, táncosok, érted, elképzelhetetlen mennyiségű munkát fektetnek valamibe, amiben aztán nem tudják, hogy ez visszajön-e, ugye most véget ért ugye az olimpia, tehát, igen, hogy elképesztő.
Jó.
Tehát, hogy érted, 18 éves kora óta ott van. Mennyi melót tett bele abba, hogy egyszer talán majd ott állhat, és lehet, hogy kap egy érmet, ami...
Ez nálunk ott szokott, ugye, előjön, amikor két hét alatt eladunk egy lakást, és akkor jön az a tulajoknak, két hét alatt eladt, és ezért jó az neked ennyi pénz, ugye, mert hogy semmi munkával erre... keresünk ennyi pénzt, közben nem látják az emberek, hogy azért, mert hogy két hét alatt eladtuk, az egy profizmus, és hogy abban milyen befektetett munka meg tanulás van, hogy meg tudtuk
hát
csinálni.
Hát meg 15 év tapasztalat, meg
hát erről
én erre azt szoktam mondani, amikor két hét alatt ennyit kér, miért, hogyha egy hónap, akkor dupla ennyit fizet, vagy
nem ezt kérte, hogy legyen három hónapon belül eladva, nem ez volt a kérésed. A két igen, hét is igen, három hónapon belül igen. van. Egyébként ezekre jó munkarunkra, és nagyon jó példa ott van akár az Elon Musk a iparban, akár a Cristiano Ronaldo fociban. Tehát, hogy ők mind azzal érték el, ahol tartanak, nem az eszükkel, hanem a szorgalmukkal, azzal, hogy rengeteget dolgoztak, rengeteg ötlettel, stb. Jó, de a Ronaldo is olyan, ő az első az edzésen, ő az utolsó, és amellett is még gyakorol, stb. És ott van a Messi, aki egy Isten áldott a tehetség kb., és fele annyi munkával érte el azt, amit Ronaldo meg kőke
meg jó a brandépítésük is.
Jó, mind a kettő a világ legnagyobb.
De beletették azt is de rengeteg, munkába, igen. hogy a brandjüket is szépen felépítsék.
Egyébként Adi, egy nagyon jó topikot kezdtél el megpedzegetni, mert ezt fel akartam tenni. Hogyan mondtad meg a világbajnokságnak a végeredményét előre?
Ez volt? Ez tényleg?
Volt
ez
ilyen?
Láttam.
Hát úgy volt, hogy egy borítékba beleírtam.
Betette. A első három helyezettet, és megmondta.
Szerintem
és
leírta mind a 32 csapatot. minden permutációt, így négy napig rögzítette.
Na ez hogy volt?
Figyelj, Dani, úgyse fogjuk megtudni.
Mi a publikus?
Figyelj, most elmondom.
Az kemény.
Csak neked.
Dani, tudod, hogy most nem mész haza innen, amíg ezt el nem mondod nekünk.
És ez mind 25 millióba kerül. Jó.
Ja, hát figyelj, abszolút, én azt gondolom, hogy nálam is előjön az, hogy hát most 45 percére ennyit kérsz. Mondom, nem 45 percért kérek ennyit. Azért, hogy utána azok az emberek, akik itt voltak, egy életre nem felejtik el azt, hogy mi történt velük.
Meg hogy mennyi munka van mögöttem, hogy ezt...
És ezt nem 45 perc alatt fogom megcsinálni, hanem én ezt 10 éves koromtól csinálom,
hát
vagy 8 éves koromtól.
Hány hónap, hány év gyakorlás van a mögött, hogy egy 45 perces műsort le tudj úgy tolni, ahogy.
Igen.
Tehát ez ugyanez a...
Bárki kiállhatja.
Alapvetően mi stand-uposok vagyunk.
Nagyon gyorsan elmondom, hogy van egy nagyon jó kis mondás erről, hogy elromlik egy hatalmas nagy szállítóhajó, és kijön a szerelő, két hetet dolgozik, hogy nem tudják megcsinálni a motort, ugye ott meg napi nem tudom hány millió dollárt buknak a tulajdonosok. Erre felhívják egy öreg szakít, aki ebben VR profi, kijön kis táskával, nézi a motort, szemlélget minden, elővesz egy pici kalapácsot, egyet rákupint, hoppá, működik a motor. Oké, minden körül. Másnap jön a főnökségnek a számla, ki van írva, hogy kalapácsütés, vagy jön a számla, hogy ki van írva, hogy 50 ezer dollár a javítás. A főnökség viszont mit képzelnek, hogy 50 ezer dollár egy kalapácsütés, hogy gondolják, azonnal kérünk egy tételes számlát. Jó, következő, hogy jön a tételes számla, kalapácsütés 1 dollár, az, hogy hova kell ütni, az 49.900.
Hát pontosan igen. Ez, hát igen. Lebutítva pontosan erről beszélünk. Tehát mi is ugyanígy stand-uposok vagyunk a saját szakmánkban, mi is amellett, hogy saját magunkat és a brandünket eladjuk, a szakma hírnevét próbáljuk ilyen szempontból ugye javítani és nem csorbítani, mert ez ugye sok mindenkinek nem feltétlen sikerül, és próbáljuk magunkat és azt felépíteni, amit az eladó szeretne. És onnan építkezünk tovább. Tehát nem mondom, hogy rokon szakma, de ugyanúgy milyen szempontból csúnyán hangzik, de a szórakoztatóiparban dolgozunk, mert mi magunk stand-uposok egyszemélyes cégként az eladót kell meggyőznünk arról, hogy mi jól csináljuk, amit csinálunk, majd a vevőt kell meggyőznünk arról, hogy az a termék, amit mi árulunk, jó. Hát ez igen. Érdekes ilyen szempontból.
Igen, figyelj, alapvetően ugye nyilván egy személy is, tehát értékesítitek magatokat, meg a terméket. Amikor kimegy egy előadó művész a színpadra, el kell, hogy adja magát. Az igen. első 20 másodpercben, hogyha nem sikerül eladnod magad a színpadon, akkor le van húzva a következő 40 percet. Tehát,
így,
hogy...
van, így van, nekünk ugyanaz az ingatlan, hogy az ingatlanál az első 20 másodpercben eldől, hogy az az ingatlan pozitív kicsengésű lesz-e, vagy negatív.
Hasonló, mint a homestagingnél, hogy állítólag az emberek, akik lakást vesznek tudat alatt, az első 20-30 másodpercben eldől, hogy neki az kell. Uh-huh. Az összes többi, hogy mennyi a közös költség.
De ugyanez, látod, más szolgáltatásoknál is ugyanez. Tehát ugyanúgy, uh-huh. amikor föllépnek, akár a stand-uposok, akár a...
De hát az emberek, emberi döntéseknek a 96%-a, jól tudom, és ez ki van mutatva, az mind emocionális alapú. Sőt, a legtöbb, amiről mi azt gondoljuk, hogy az, nem mi azt észből tesszük azokat a döntéseket, azokról is kiderül, hogy a túlnyomó többsége mind érzelmi alapú döntés.
Hát igazából az csak a racionalizálása az érzelmi döntéseknek.
Igen. Igen.
Megpróbáljuk megmagyarázni, hogy, hogy mi azért okosak vagyunk, és azért hoztuk a döntést.
Próbáljuk egész jó vagyunk emberek, ugye?
Igen. Benned élő ősembert próbálod így
elnyomni.
Igen.
Igen, érdekes.
Jó, hát én szerintem, hát rengeteg kérdésük lenne még, de megbeszéltük, hogy egy nagyjából...
Csak adáson kívül, mert azok nem...
Ja, igen, meg mondtad, hogy egy óra legyen, hogy ez a maradék 10 percet azt még magunkra szállnánk egy műsoridőn kívül. Na, hát én szerintem azért nagy vonalakban, ami bennünk volt, azt úgy megkérdeztük. Nem tudom, te utána szeretnél majd bele autogramot vagy
mindenképpen,
előtte?
Mindenképpen.
Vagy itt közben. Ja, de nincsen nálattól, nem készültél. Akkor majd utána.
Majd kérünk, Dani.
Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál hozzánk.
Én is köszönöm, hogy a vendégetek szépen. Lehettem, a bögrét különösen.
Egy élmény volt.
A linket azt meg tényleg kérnénk, mert szerintem elég sok kollégákat érde. Engem biztos.
Én biztos, hogy most itt látottam.
Szerintem Petit és Ati meg miért nem maradnak ki.
Szóval már van 3 versenyző.
De jó versenyzők, úgy látom, úgyhogy
próbálom.
Sok sikert nektek a saját szakmátokban, és tényleg építsétek jól fel a brandjét ennek az iparnak.
Rajta vagyunk.
Köszönjük szépen, hogyha tetszett nektek, akkor Spotify-on, iTunes-on, YouTube-on megtaláltok minket, a halihokukaszkalmárok.hu-ra tudtok e-mailt küldeni. Jaj, és közben letépem a fejemről a fejbevalót. Na mindegy, ennyi volt. Hajdi ho!
Sziasztok!
Sziasztok.